Isten igéjét Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetéből olvasom. Jeremiás könyvének 29. fejezetéből az első 14 versben így szól hozzánk Isten igéje. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnecár Jeruzsálemből Babilóniába, miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia és Gemariá, Hilkiá fia által küldt el, akiket Szidkiá, Júda királya küldött Nebukadnecár babiloni királyhoz, Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, honnan fogságba vittelek benneteket. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig érjen, és ott végezze el az ő áldott munkáját. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk. Urunk Istenünk, itt vagyunk újra, eljöttünk a te házadba. Pedig ezen a vasárnap délelőttön is annyi minden más tehetnénk. Hasznosat vagy haszontalant, pihenhetnénk, vagy végezhetnénk azt, amit a hétköznapokban nem sikerült elvégezni, készíthetnénk ebédet, de mi mégis itt vagyunk, eljöttünk, mert szomjazzuk a te igéd szavát, érezzük és tudjuk, hogy erre van a legnagyobb szükségünk. És tudjuk azt is, hogy ez az idő, ez az egy óra, amit ide szántunk, ezt sokszorosan fogjuk visszakapni, hogy sokkal többet nyerünk ezzel, mint amennyit nyertünk volna, ha otthon maradunk. Köszönjük neked, hogy te tudod megáldani ezt az egy órát is a te jelenléteddel. Lehet, hogy vannak, akik azt mondják a szomszédok közül, vagy éppen a családtagok közül, azt kérdezik, hogy nincsen jobb dolgod, mint hogy a templomban töltsed a vasárnap délelőttöt. De mi tudjuk azt, hogy a keresztről való beszéd, az evangéliumról való beszéd, a te igéd sokak számára bolondság, de nekünk az Istennek ereje. Az Isten bolondsága az többet ér az emberek bölcsességénél. És így talán az is bolondságnak tűnhet, hogy mi most itt együtt egy olyan levélről gondolkozhatunk, amely 2600 évvel ezelőtt íródott. Bolondságnak tűnik, pedig tudjuk, hogy ezek a szavak, amiket Jeremiás leírt, ezek a te szavaid, Urunk, és ezért hozzánk is szólnak. Tudjuk, hogy Te újra és újra csodát tudsz tenni, meg tudod eleveníteni ezeket a régi szavakat, régi igéket, élővé tudod tenni a holt betűt és az írást. Kérünk ezért, hogy ezt a levelet, amit most hallottunk és amiről hallani fogunk, Te tedd személyessé számunkra, Te tedd aktuálissá, mint ami személyesen nekünk szól, bennünket érint, a mi életünkről beszél. Így kérünk, hogy formáld a mi életünket, formáld a mi gondolatainkat, és vezess a Te utadon továbbra is. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 154. énekünket énekeljük. 154. énekünk így hangzik, így kezdődik az első sora. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Meg azt az igét, amely alapján Isten üzenetét ezen a vasárnap délelőttön az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom. Ez az ige megtalálható a már felolvasott ige szakaszban Jeremiás könyve 29. fejezetében, a 11. 12. versekben a következőképpen. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Az ember életének egyik legmeghatározóbb kérdése, mit hoz a jövő? Mit hoz a holnap? Nem mindegy, hogy mi vár ránk a következő napon, következő héten, vagy éppen a következő évben, vagy a következő évtizedben. Mindannyiunkat foglalkoztat kisebb-nagyobb mértékben a közeli, vagy a távoli jövő. Van, aki félelemmel tekint a jövőbe. Félelemmel, mert látja, hogy mi minden áll fenyegetőleg előtte. Mi lesz velem? Mi lesz a családommal? Van, aki örömmel néz a jövőbe, és várja, bizakodva várja azt, ami vár rá. Vannak olyanok is, akik pedig nem nagyon tudnak foglalkozni a jövővel, mert annyira leköti őket a jelen, minden idejüket, minden energiájukat erre fordítják, és nem tudnak igazán a jövővel foglalkozni. Milyennek képzeled el az életedet 10 év múlva? Talán nekünk is feltette már valaki ezt a kérdést. És amikor erre a kérdésre válaszol az ember, akkor nem is erre a kérdésre válaszol igazán, hanem amikor elmondja, hogy milyennek képzeli a jövőjét, akkor azt mondja el, hogy igazából, hogy milyennek szeretné látni azt. De hogy milyen is lesz a valóságban a jövőnk, azt igazából nem tudhatjuk. Vannak terveink is, elgondoljuk azt, hogy mit kellene tenni, mi lenne a legjobb, hogyan kellene a dolgokat csinálni. Csak az nem tervez, aki nem tud a jövővel foglalkozni, vagy aki nem akar, aki nem tud az életével mit kezdeni, és ezért nem is tervez. Fiatalok között sokan vannak, akik nem tudják, hogy mihez kezdjenek, sokan közülük nem a haláltól félnek, mint az idősek között sokan, de inkább az élettől. Nem tudnak tervezni, de mi azért úgy gondolom, hogy mindannyian tervezünk, vannak terveink. Egyszer kaptam egy jegyzett tömböt valakitől, amire fel lehetett írni az aktuális teendőket, módokat, és ennek a jegyzett tömnek minden lapján, minden oldalán oda volt nyomtatva egy mondat, amely így szólt: ha azt akarod, hogy Isten nevessen, készíts terveket. Igaz ez a mondat? Igaz az, hogy Isten nevet a mi terveinken? Hát úgy gondolom, hogy néha valóban Isten mosolyog a mi terveinken. Nem kinevet bennünket, mert ő mindig komolyan vesz minket, de amikor látja a mi terveinket, próbálkozásainkat, akkor néha mosolyognia kell, mert nagyon nehéz komolyan venni, amit mi elgondolunk. Valahogy úgy, mint egy szülő, aki látja a kisgyermekét, aki éppen járni tanul, látja a botlásait, az ügyetlen lépéseit, és mosolyog rajta örömmel és szeretettel, de tudja, hogy ezekre a kezdeti lépésekre szükség van, még a botlásokra is szükség van, mert így tanul meg majd járni. Isten nem ítéli el a terveinket, mert tudja, hogy így jutunk előrébb, így járunk majd egyre biztosabban. Tervezünk, és zárójelben azt is megjegyzem, hogy nem csak terveink vannak, hanem álmaink is. És az álmok abban különböznek a tervektől, hogy a megvalósulásukra kevesebb az esély. És sokszor az álmaink olyanok, hogy inkább akadályoznak bennünket, mint sem előbbre vinnének. Sokszor megakadályozzák azt, hogy reálisan lássuk a helyzetünket, betöltik a gondolatainkat, az érzéseinket, és ezért nem visznek előbbre. Az jutott eszembe, hogy a városban sok helyen van most is, itt is lesz majd lomtalanítás, néha szükségünk lenne álomtalanításra, hogy kidobjuk azokat az álmainkat, amelyek csak akadályoznak bennünket abban, hogy előrébb jussunk. Foglalkoztat a jövő, tervezünk. És mindeközben hangzik az Isten igéje. Az az ige, amit felolvastam, és amit ki is emeltem ebből az ige szakaszból, és ennek három üzenetéről szeretnék most szólni, három egymáshoz szorosan kapcsolódó üzenetéről. Az első az, hogy az Istennek terve van az életünkkel. Ez az első és legfontosabb, nagyon egyszerű megállapítás, de nagyon fontos megállapítás, az Istennek terve van az életünkkel. A második az, hogy nem csak hogy terve van, de jó terve van az életünkkel, és ő reményteljes jövőt akar nekünk adni. A harmadik üzenet pedig az, hogy mindennek azért van feltétele. Feltétele van annak, hogy az Isten terve, jó terve megvalósuljon és valóra váljon az életünkben. Az első üzenet tehát az, hogy az Istennek terve van az életünkkel. Igen, az ő kezében van a jövő. És ez a legfontosabb megállapítás, amit tehetünk. Isten szól, ő maga szólt ebben a levélben is, amit felolvastam. Az ő szavait hallottuk, nem csak Jeremiás szavait, Isten kezében van a jövő, és milyen nagy örömhír az, bár nem mindenkinek örömhír ez, hogy nem csak mi tervezünk, hanem ő is tervez. Erről ír Jeremiás a fogságban lévő zsidóságnak, akiket elhurcoltak Babiloniába, és az Isten azt mondta, hogy 70 évig ott lesznek majd, 70 évet töltenek majd a fogságba, de Jeremiás arról ír, hogy addig is van jövő a számukra. Mert a jövő annak az Istennek a kezében van, aki megmutatta már, hogy szabadító Isten, aki kihozta a népet annak idején Egyiptomból is, akinek van hatalma, hogy kihozza a népet a fogságból. Az Istennek, ennek az Istennek terve van a mi életünkkel is. Olyan terve, amit ő tud. Csak én tudom, mi a tervem veletek, mondja Isten. Mi nem tudjuk a részleteket, bár sokszor kíváncsiak lennénk. Ő éppen annyit, és éppen akkor mond el az ő tervéből nekünk, amire és amikor éppen szükségünk van. Annyit mond el, és azt mondja el, amit nekünk mindenképpen tudnunk kell. És ezért tiltja azt, hogy az emberek máshol, másoktól keressék a jövőjüket, és megpróbálják befolyásolni a jövőt. Az Isten kezében van a jövő. És hogyha mi más erőket akarunk felhasználni, hogy megtudjuk, hogy mi vár ránk, vagy befolyásoljuk a jövőt, nem isteni erőket használunk, akkor csak a sátáni erőket tudjuk használni. És az emberek sokszor, még ha apró dolgoknak tűnnek is, azok a szokások, amiket megtesznek, mégis ilyen erőket használnak fel. A Biblia, az ige tiltja azt, hogy jövendőmondókhoz, jósokhoz, halott idézőkhöz forduljunk. Ha most írodna a Biblia, akkor az is benne lenne, hogy ne olvassunk horoszkópokat, és sok minden benne lenne még, amiket az emberek ártatlan dolgoknak vélve, de mégis felhasználnak, hogy kikutassák a jövőt. A feleségemmel az esküvőnk 2007. július 7-én volt. Ezt csak azért mondom el, mert a készülődés során megdöbbentő élményünk volt az, hogy amikor kerestünk vacsora helyszínt, elég korán elkezdtük mi is a szervezést, mindenütt azt mondták, hogy már régen lefoglalták ezt a helyet. Már régen nincsen hely, alig találtunk aztán a végén. Kiderült, hogy ezen a napon van, abban az évben, hogy volt a legtöbb esküvő, sokkal több, mint bármelyik más szombaton. És aztán kiderült, hogy azért, mert ez a dátum leírva úgy néz ki, hogy 07-07-07. Az emberek azért választották ezt a napot, mert úgy gondolták, hogy ez egy jó előjel, jó ómen lesz a házasságukra. Úgy gondolták, hogy ettől majd biztonságban lesz a házasságuk. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy akkor lesz biztonságban a házasságunk, ha az Istenre bízzuk, hogyha ő előtte és az ő segítségét kérve indulunk el a közös utunkon. Micsoda különbség! Micsoda különbség! A jövőnk az Isten kezében van. Tőle kapjuk, és tőle kérjük. És tőle várjuk azt, hogy a tervét megvalósítsa, bármi legyen is az. Nemrég olvashattunk a Krónikák könyvében egy megrázó történetet, amikor Dávid megszámlálja a népet, de úgy, hogy nem kérdezi meg Istent erről. És ezért érkezik a büntetés. És az Isten elküldi a prófétát, és azt mondja Dávidnak, hogy három lehetőség közül választhatsz. Vagy három évig éhínség lesz a földön, vagy három hónapig az ellenség dúl az országban, vagy három napig az Úr fegyvere, a dögvész pusztít az országban. Válasz. És Dávid azt mondja a prófétának, igen, nehéz helyzetben vagyok. De inkább essem az Úr kezébe, mert ő irgalmas. Csak ne essem emberek kezébe. Inkább essem az Úr kezébe. Dávid azt mondja, hogy még a büntetést, még a pusztítást is az Isten kezéből akarja venni, mert az Isten irgalmas. Tudja Dávid azt, hogy az Úr megöl, de megelevenít. Sírba visz és visszahoz, szegényé tesz és gazdagít, megaláz és felmagasztal. Megölni mindenki tud, megeleveníteni csak az Isten. Megalázni mindenki tud, felmagasztalni csak az Isten. Ezért Dávid őt választja, és azt mondja, hogy még a büntetést is, ha ezt hozza a jövő, azt is az Isten kezéből akarom elkérni és megkapni. Sokan vannak így, sokan tesznek erről bizonyságot és hitvallást. Bejárta a világot annak a 33 chilei bányásznak a története, akik milyen érdekes, éppen 70 napot töltöttek a föld mélységében, bár lehet, hogy ők és a családtagjaik 70 évnek, vagy egy egész örökké valóságnak érezték. És ezek a bányászok bizonyságot tettek a hitükről, és azt mondták, hogy azért tudtak életben maradni a testi-lelki nyomorúságok között, ott a mélységben ennyi ideig, mert töretlen volt az Istenbe vetett hitük és a belé vetett bizalmuk. És amikor kihozták őket egyesével, egyikőjük leborult, térdre borult, fölmutatott az égre, hálát adva Istennek. És a sisakjára az volt írva, hogy Isten él. egy másikuk pedig, amikor még lent voltak, akkor egy rövid levelet küldött a hozzátartozóknak, amiben azt írta, hogy igazából nem is 33-an vagyunk, hanem 34-en, mert az Isten soha nem hagyott el minket itt lent. Igen, ezek a bányászok nem csak aznap, amikor a tragédia történt, hanem minden nap így indultak el a munkába, így indultak le a föld mélyébe, hogy tudták, hogy a jövőjük az Isten kezében van. Mindig ott volt a feliratuk, felirat a sisakon, hogy az Isten él. És mindig tudták, hogy tőle várhatják a jövőjüket, bármi történjen is. Biztos vagyok benne, hogy ők nem csak azt a köszöntést használják, nem csak annak a spanyol változatát, ami magyarul úgy hangzik, hogy szerencse fel, ez a bányász köszöntés, hanem nem ezzel indulnak, hanem imádsággal indulnak minden nap. Az élő Istenből, az Istenhez szóló imádsággal. Az Isten kezében van a jövő, és neki terve van velünk. A második üzenet pedig az, hogy nem csak terve van, hanem nagyon jó terve van velünk, és ezért ne keressük máshol a jövőnket, csak nála. Ő azt mondja, békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Hiszem, hogy ez a mondat, ez nem csak a fogságban lévő zsidóságnak szólt akkor és ott, hanem itt és most szól nekünk is, ennek a gyülekezetnek. Két héttel ezelőtt, amikor először hirdethettem itt Isten igéjét, arról az igéről beszéltem, hogy nagyok az Istennek a tettei. És röviden szóltam arról, hogy az Isten nagy dolgokat vitt véghez a nemzetünk életében, ennek a gyülekezetnek az életében és a személyes életünkben is bizonyára. Most kézenfekvő a párhuzam, hogy ezekről, ennek az igének a fényében, ezeknek a jövőjéről beszéljünk egy kicsit. Vessünk egy pillantást nemzetünk, gyülekezetünk, saját életünk jövőjére, amennyire lehet a múltnak a fényében. Milyen lesz ennek az országnak a jövője? Milyen terve van Istennek ezzel a nemzettel? És most nemzeti ünnepünk környékén különösen hangsúlyosak lehetnek ezek a kérdések. A szabadító Isten megmutatta már többször, nem csak a zsidóságnak, hanem a magyarságnak is, hogy ki tudja őket szabadítani a fogságból. A legutóbbi nagy fogságból is kiszabadította ezt a nemzetet. Igaz, hogy 1956 után még sokáig várni kellett erre a szabadításra, de megtörtént és végbe ment ez a szabadítás, mert az Isten a történelem ura. Számomra az egyik legmeghatározóbb jelképe ennek az, amit annak a gyülekezetnek a tábor helyén láthatunk, és most is látható annak a gyülekezetnek, amelyben az ifjúságomat töltöttem. Ez a táborhely annak idején egy úttörő tábor volt. Annak használták, és megvannak még, és azokat a székeket használják, amiket annak idején 20 vagy éppen 30 évvel ezelőtt használtak. Használhatók még, meg pénz sem volt igazán a lecserélésük, de ha az ember megfordítja ezeket a székeket, akkor mindegyiknek az alján ott van 4 betű. Ez a 4 betű úgy hangzik, hogy MSMP. Annak a rendszernek a jelképe, a pártja, amely üldözte a hitet, amely tagadta az Istent, és tagadta azt, hogy létezik, és hogy ennek a világnak, ennek a történelmnek az ura. És most ezeken a székeken, akik ülnek, hallgatják a Krisztus evangéliumát. Történelem pintora? Úgy gondolom, hogy ennél sokkal több. Ez az Istennek a mérhetetlen kegyelme, irgalma, amit közölt ezzel a néppel. De ne gondoljuk azt, hogy most már minden rendben van. Naivitás lenne azt gondolni, és talán kevesen is vannak, akik így gondolják, hogy most már minden rendben van ebben az országban és ezzel a néppel. Hiszen, hogyha ilyen látványos idegen hatalom nem is teszi rá a kezét az országunkra, de mégis úgy gondolom, hogy fogságban élünk, vagy sokan fogságban élnek még mindig ebben az országban. Elég, ha csak megnézzük az öngyilkossági statisztikát, elég, ha csak megnézzük a válási statisztikát, vagy azt, hogy milyen nagy az alkoholisták aránya a társadalomban. mert ilyen fogság is létezik. A bűnnek a fogsága, megkötözöttsége, amely sokkal rosszabb, mint bármilyen idegen hatalom jelenléte. Az idegen hatalom, mint a zsidóság esetében is, inkább csak következmény volt. Az istentelenség következménye. Ennél sokkal rosszabb, ha valaki, vagy egy ország, vagy egy nemzet a bűnnek, az Isten nélküliségnek a fogságában van. Mi, akik tudjuk, hogy lehet megszabadulni a bűn fogságából, mi is itt élünk ebben az országban, és könyörgünk a szabadításért, és mi magunk is, ha nem is fogságban, de idegenként élünk ebben a földön, ebben a világban, ebben az országban, jövevényként, mert az Isten igéje arról beszél, hogy nekünk nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt várjuk, nekünk a mennyben van a polgárjogunk. De ahova az Isten helyezett bennünket, ott nekünk küldetésünk van. Ebben az országban, ebben a városban, ebben a városrészben nekünk küldetésünk van. És ezért írja Jeremiás a népnek, amely ott van a fogságban, ezeket a szavakat: építsetek házakat, lakjatok bennük, ültessetek kerteket, egyétek a gyümölcsét, házasodjatok, szülessenek fiaitok, lányaitok, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahol éltek. Igen, fáradozzatok, építsetek házakat, legyetek jelen, hirdessétek azt, hogy él az Isten, hirdessétek azt, hogy lehet járni, ahogy a gyülekezeti újság címe is mondja, lehet járni a keskeny úton, nem csak azon a széles úton, amit a világ kínál. Lehet békességben élni, lehet szeretetben élni, lehet más módokon és más utakon járni, mint amit a világ kínál. Valaki azt mondta, hogy úgy fogalmazta, hogy a hívő ember körül egy oázis épül ki. És igen, ebben a világban az embereknek, ebben a világban, amely érzelmileg, erkölcsileg, értékekben egyre inkább elsivatagosodik, hatalmas szüksége van az oázisokra. És a hívő ember ilyen oázist tud adni a körülötte élőknek. És akkor talán nem csak azt kérdezik meg, hogy nincs jobb dolgod, mint templomba menni, hanem azt is megkérdezik, hogy hogy lehet az, hogy te a feleségeddel, férjeddel 20-30-40 éve békességben élsz. Hogy lehet az, hogy a gyászban, a betegségben sem törsz össze teljesen. Hogy lehet az, hogy gyümölcsfákat ültetsz, pedig lehet, hogy a gyümölcsét már nem élvezheted, pedig ebben a világban mindenki így gondolkodik, hogy csak nekem, csak most legyen meg, a többi nem érdekel, nem hogy az unokákkal, még a gyerekekkel sem törődnek sokan. Hogy lehet az, hogy gyerekeket válasz, másodikat, harmadikat ebben a gazdasági helyzetben? Hogy lehet, hogy nyugodt tudsz maradni akkor is, amikor más nem tudna nyugodt maradni? Hogy csinálod? Hogy csinálod ezt? Hát úgy, és ilyenkor el lehet mondani, és lehet hirdetni, hogy van nekem Uram, aki mindehez erőt ad, akiben bízom, és akinek a kezéből a jövőmet is várom. És ezért tudok bízni benne. Hirdessétek, hogy van jövő, hirdessétek, hogy van más út, hogy van békesség, és van szeretet. Ez a mi küldetésünk abban a városban, ahol jövevényként élünk, de feladattal bízattunk meg. És milyen lesz ennek a gyülekezetnek a jövője? Milyen terve van az Istennek ezzel a gyülekezettel? Nem tudom, de azt tudom, hogy mindaz, ami eddig történt, minden jel arra mutat, hogy ennek a gyülekezetnek reményteljes jövője van. Múlt hét vasárnap délután szeretett vendégségben lehettünk együtt többen, és láthattunk képeket is arról, hogy az Isten milyen nagy tetteket vitt véghez ennek a gyülekezetnek az életében. Fényképeket a 30-as évekből, a templom építése idejéből, meg a közelmúltból, másik építkezésről. Láthattunk már testvéreket is ezeken a fényképeken, akik ott voltak. És úgy gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy ennek a gyülekezetnek reményteljes jövője legyen. De azt is tudnunk kell, hogy az Isten kezében van a jövő, és tőle várjuk az áldást, de nagyon sok múlik azokon is, akik most itt, ebben a gyülekezetben vannak, ennek a gyülekezetnek a tagjának vallják magukat, hosszabb vagy rövidebb ideje. 10-20 vagy éppen 50 év múlva ugyanígy fogják az utódok nézni a fényképeket, amint talán éppen a testvérekon lesznek rajta, de kérdés, hogy lesznek-e utódok, akik nézik majd a képeket. Nagyon sok múlik ezért azon, hogy milyen a mi hitünk, hűségünk, milyen a szolgálatunk. De az, hogy itt vagyunk, ennyien itt lehetünk, az, hogy a gyerekek járnak hittanra, az, hogy idén ebben a tanévben lesznek konfirmandusok, ez mind a jövőről beszél már. És mind arra bíztat, hogy ez a gyülekezet értse magára, amit Isten mond, reményteljes jövőt adok nektek. És milyen jövője van a mi saját személyes életünknek. Isten azt mondja, békességet és nem romlást tervezek. Tudjuk azt, hogy a békesség nem azt jelenti, hogy minden tervünk maradéktalanul, úgy, ahogy mi elképzeltük, valóra válik. Nem, a békesség akkor lesz, békességünk akkor lesz, hogyha el tudjuk fogadni az Isten tervét, az ő szándékait, az ő akaratát, hogyha alá tudjuk rendelni a mi terveinket az ő terveinek. Énekeltük, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent. Igen, minden körülmények között, hogyha mi terveinket alá tudjuk rendelni Isten terveinek, akkor miénk lesz a békesség. Ismerek egy családot, egy 4 gyermekes cigány családot, akik 40 négyzetméteren élnek itt Budapesten, gyülekezetbe járó hívő emberek. És az volt a gondolatuk, ha elhatározták, hogy elköltöznek Szabolcs megyébe, vissza oda, honnan származnak, hogy ott a cigányság között missziót végezzenek. Már megvolt a ház, amit megvettek volna, csak el kellett adni az itteni lakást. De hosszú ideig, nagyon hosszú ideig ez nem sikerült. Nem jöttek a vevők, nem vették meg a lakást. És ezért a házaspár úgy gondolta, hogy akkor Istennek biztos más terve van. Az a terve, hogy mégis itt akarja őket látni valamilyen más szolgálatba beállítva. És ezért elhatározták, hogy itt maradnak. És amikor ezt a döntést meghozták, másnap jött egy vevő, aki azt mondta, hogy készpénzben kifizetem a lakás árát, itt van, tessék. És ők azt mondták, hogy már nem eladó a lakás. Nem eladó, mert az Istennek más terve van, és mi megértettük ezt a tervet, és alárendeltük az ő akaratának. Krónikák könyvében hasonló történetet találunk Dávidról, aki templomot akart építeni az Istennek. Milyen szép és nemes terv, és mégsem valósulhatott meg, mert Istennek más volt a döntése. De Dávid mégis alázattal fogadta, nem háborodott fel, nem tiltakozott, és ugyanakkor mindent megtett, hogy segítse Salamont, az utódját, a templomépítésben. Ha nem az én feladatom, akkor majd ő megteszi, de én mindent előkészítek a számára. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, mondja az Isten, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim, a ti utaitoknál és az én gondolataim, a ti gondolataitoknál. De azért az is megvalósul néha, és milyen nagy ajándék, ha megvalósulhat, hogy a mi terveink és az Isten tervei egybeesnek. Amikor mi elgondolunk valamit, és ő ráüti a pecsétjét, és szabad utat ad, igen, csináld, tedd meg, én is így gondoltam, indulj el, mert én veled vagyok. Nagyon jó, hogyha így esednek egybe az Isten tervei és a mi terveink, és igazán békességünk akkor lesz, hogyha mi elsősorban az Isten tervei szerint akarunk élni. Az Istennek terve van, jó terve van az életünkkel, de az, hogy ez megvalósuljon, annak van feltétele. És ez a harmadik üzenet, ugyanis az Isten meg tudja valósítani az ő terveit ellenünkre is, de ő azt szeretné, hogyha mi együtt működnénk vele. Azt mondja, ha segítségül hívtok, ha álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Igen, ez egy fontos feltétel, hogy mi az Istentől kérjük el a jövőnket. Építsetek házakat, hallottuk az igét, de azt az igét is ismerjük, hogy hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem építi a házat. Hiába őrzik a várost az őrök, hogyha az Úr nem vigyáz rá. Hiába keltek korán, feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de az Úr, akit szeret, annak álmában is ad eleget. Ha imádkoztok hozzám, és álmodatosan kerestek engem, akkor meghallgatlak benneteket, és akkor megvalósul a tervem, mondja Isten, és békességetek lesz. Ennek a hazának, ennek a gyülekezetnek, és az életünknek akkor van jövője, jó és békességes, reményteljes jövője, hogyha Istennél keressük a megoldást, hogyha ő hozzá imádkozunk álhatatosan, nem csak a bajban, nem csak a szükségben, hanem mindig életünk minden napján. Az ország új alkotmányának a tervezete szerint az új alaptörvény első mondata, a himnusz első mondata lenne. Így kezdődne a törvény, az alkotmánya az országnak, hogy Isten áld meg a magyart. Sokan tiltakoznak ez ellen, mondván, hogy ez sérti az emberi szabadságot. És sokan tiltakoznak ez ellen a mondat ellen a saját életüket tekintve is. Ne legyen ott ez a mondat az én életemben. Ne, nincsen szükségem rá. Ó, hogyha tudnák ezek az emberek, hogy mit utasítanak el. Ha tudnák, hogy mit veszítenek, amikor elutasítják az Isten áldásait. Persze, végül is a sivatagban, a szomjazónak is van szabadsága arra, hogy ellökje azt a kezet, amely a vizet nyújtja felé. De mi, akik tudjuk, hogy csak így élhetünk békességben, nekünk ott lehet az imádságunkban, kérhetjük az Istent arra, hogy segítsen, legyen velünk, ő legyen a mi jövőnkkel. Ezért hát legyen ott az imádságunkban, amikor a jövőnkről gondolkozunk, hogy Isten áld meg a magyart. Isten áld meg ezt a gyülekezetet. Isten áld meg az én életemet és a családom életét. Így legyen. Amen. Mindenható Atyánk, te látod azt, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan gondolkodtunk eddig a jövőnkről. Te vagy az, aki tudsz csodát tenni. Te vagy az, aki el tudod venni a félelmeinket, el tudod venni az aggodalmainkat, amikor a jövőben nézünk, és te vagy az, aki igazán reménységet tudsz adni. Hozzád jövünk most, és hozzuk a terveinket, hozzuk az álmainkat, és kérünk, hogy mutasd meg nekünk, hogy melyek azok, amik a te terveiddel egyeznek, és nem csak a mi elképzeléseinket tükrözik. Tisztítsd meg, kérünk, a mi jövőben néző tekintetünket, és engedd, hogy a reményteljes jövő már most, már itt, a jelenben új erőt, új lendületet, bátorítást és vigasztalást adjon nekünk. Urunk, kérünk, hogy így nézz le most ránk, így tekints a mi életünkre, így adj nekünk beléd vetett bizalmat mindenben, amiben járunk, hogy tőled várhassuk, tőled kérhessük ezt a reményteljes jövőt. Így kérünk újra, most is, hogy áld meg a mi életünket, a mi családunkat, családtagjainkat, legyél jelen ennek a gyülekezetnek az életében, és legyél jelen ennek a nemzetnek az életében. Hallgass meg az értemondott imádságokat, most különösen, és hallgass meg mindannyiunk csendben elmondott imádságát is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ünnep után másik ünnepre készülünk, egyházi ünnepünk a reformáció ünnepére, és ennek keretében a jövő héten, csütörtökön és pénteken este 6 órakor istentiszteleten vehetünk részt. Csütörtökön este 6 órakor a Mátyásföldi református templomban, pénteken este pedig a Cinkotai evangélikus templomban lesz istentisztelet, és vasárnap, egy hét múlva itt az Árpádföldi templomban úrvacsora osztásra kerül sor, megterítjük az úr asztalát, és egy kelyhes úrvacsorai közösségben lehet együtt a gyülekezet. Mindezekről az alkalmakról a részletek kint vannak a hirdetőtávban, és ott is meg lehet nézni, ha valaki most nem tudta volna megjegyezni. Most pedig Isten tiszteletünk végén záró énekünket énekeljük. 297. énekünket, amely a 81. Zsoltár dallamára énekelhetünk. És ennek a 7. verse így kezdődik. Te vagy az Ura választott népednek, és hű pásztora, és amiért választottam ezt az éneket, benne van minden időben, most, és jövendőben. Ő most is, és a jövendőben is hű pásztora az ő gyülekezetének. A 7-től a 9. versig énekeljük ezt az éneket. Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Amen.